Beszélgető partnerem továbbra is Pataki Tímea, a Prémium Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, a Prémium Önkéntes Magánnyugdíjpénztár, illetve a Horizont Magánnyugdíjpénztár igazgató tanácsának elnöke, aki, mint hogy kiderült már a beszélgetésünkből, eddig emellett három felnőtt lány édesanyja is egyben. És akkor hozzuk be a gyerekeket a beszélgetésbe, javaslom, hiszen egy olyan felmérést is készített a Prémium Egészségpénztár az NN biztosítóval közösen nemrég, 6000 pénztártag bevonásával, ha jól emlékszem. Igen. Ami arról szólt, hogy mennyibe kerül felnevelni egy gyereket. És azt gondolom, akármelyikünk gyermekéről van szó, ha ott a kockás papír, és az ember elkezdi végig gondolni nullától, akár 18 éves korától, vagy tovább, hogyha tovább otthon van, illetve tovább tanul a gyermek, akkor ezért az egy tetemes összeg. És úgy tudom, hogy nagyon érdekes számok jöttek itt ki, mert hogy itt hát milliókkal kell dobálózni.
Igen, sok 10 millióval, én azt gondolom.
És az ijesztő.
Ez ijesztő, lehet, hogy nem érdemes kiszámolni, tehát én ezt mondom.
Hogy nyugodtabban aludjunk, hogy de másrészt pedig előre igen, is kell gondolkodnunk.
Igen, ez így van. Én bevallom őszintén, hogy én nem számoltam még ki, mint ahogy mondtad, valóban van három lányom, akik már felnőttek, de a mai napig támogatom még őket, hiszen a legkisebb még egyetemre jár, tehát fontos is, meg szükséges, hogy támogassam. Viszont a válaszadók, én azt gondolom, hogy elég reálisan látják azt, hogy a válaszadók többsége kb. 40% úgy válaszolt, hogy 20-50 millió forint egy gyereknek a felnevelése. És ez tényleg nagyon ijesztő kimondani, és lehet, hogy ez még nem is olyan sok. Mármint, hogy...
Miközben a 20 és 50 között, igen. Vagy a 10 és 30 között, 30 és 50 között nagy a szórás.
Igen, nagyon nagy a szórás. Olyan is van, aki nagyon-nagyon optimista, tehát van körülbelül a választadóknak egy ilyen 2-5%-a, aki azt mondja, hogy 2 és 5 millió forintból felnevel egy gyereket. Hát gratulálok neki, én csak ezt tudom mondani. Van, aki 50 millió felé tippeli, de valóban nagyon nagy a szórás, tehát ez a 10-től az 50 millióig nagyon nagy a szórás. Biztos vagyok benne, hogy van benne igazság, ha csak arra gondolunk, hogy az elején ugye csak pelenka, aztán iskolatáska, iskoláztatás, egyetemi tandíj, stb.
Tehát hát egészség, külön órák fejlesztések, és akkor itt meg se állhat az ember. Nyilván mindenki a lehetőségeihez és a pénztárcájához mérten, és itt van benne ez a szórás, amiről beszéltünk,
igen,
hogy
van.
Ki mit tehet meg, vagy engedhet meg magának, ami viszont ennek az üzenete, hogy erre készülni kell.
Ez így van. Az egészségpénztárban nem csak egészségre lehet gyűjtögetni, vannak úgynevezett önsegélyező szolgáltatások. Az önsegélyező szolgáltatások pedig azt jelentik, hogy olyan jellegű kiadásokat, mint például a gyerekszületés, a gyerekszületésével kapcsolatos kiadások, az iskoláztatási kiadások, akár iskolatáska, tanszerek, olyan jellegű taneszközök, például laptop, ilyeneket lehet finanszírozni az egészségszámláról. Ez az önsegélyező szolgáltatás kicsit másképp működik, mint az egészségpénztári szolgáltatás, ott ugyanis valóban takarékoskodni kell, egy úgynevezett 180 napos egyenlegnek kell lenni a számlán, de én azt gondolom, hogyha valaki tudatos akar lenni, akkor még talán jó is neki, hogyha ott tudja, hogy konkrétan erre a célra fog gyűjteni, mert a gyerek jövőre iskolába megy, és akkor én azt szeretném, hogyha ott gyűlne a kis pénzem, aztán jövőre majd onnan fogom kifizetni ezeket a kiadásokat.
Mondtad azt, hogy te nem feltétlenül számoltad ezt még ki, miközben már a gyermekeid nagyok, te akkor még nem tudtál készülni, csak mindig az ember megoldotta az adott helyzetben az adott problémát, és most már tudatosabban gondolkozol? Tehát, hogy változott a szemléleted?
Azt nem mondanám, hogy nem gondolkodtam tudatosan akkor sem. Én, amit nem számoltam ki, az, hogy összességében mennyibe került. Tehát nyilván nem úgy kezd el vállalni az ember egy gyereket, hogy leül, és akkor azt mondja, hogy na akkor én szeretnék jövőre egy gyereket, és akkor kiszámolom most, mondjuk inflációval felszorozva, hogy akkor, hogyha 20 éves korig lesz velem az a gyerek, akkor mennyibe fog kerülni, így is úgy is bele fogok vágni, hogyha szeretnék gyereket, és szeretnék családot alapítani.
Viszont menet közben már tervezni kell.
Menet közben persze, tervezni kell mindenképpen. Tehát én most sem arra biztatok senkit, hogy egyébként számolja ki, hogy mondjuk 15-20 évre mennyibe fog kerülni neki a gyerek, de az, hogyha tudja, hogy jövőre fog elmenni iskolába az a gyerek, akkor szerintem érdemes átgondolni, hogy vajon mennyi kiadás lesz, lehet-e valahol spórolni, vannak-e olyan megtakarítási formák, amivel tényleg lehet jelentős összegeket félretenni, illetve megspórolni.
Picit visszatérnék a személyes életedhez és karrierutathoz, illetve ahhoz, hogy gyerekek mellett vágtál ebbe bele, és említettél sztereotípiákat már az elején, már az egyetemen, hogy találkoztál Igen. olyan véleményekkel, hogy nem biztos, hogy ott van a helyed, mert nő vagy. Ezt hogyan élted meg, illetve hogyan tudtál építkezni ezek ellenére?
Igen, ez egy nagyon érdekes momentum volt. Én nappali egyetemre jártam, és egyetem alatt mentem férjhez, és azt gondoltuk a férjemmel együtt, hogy akkor a családalapításban is nyugodtan bele lehet fogni, hiszen miért ne? Megy ez nekem, mint ahogy eddig minden, és negyedéves egyetemista voltam, amikor vállaltam azt, hogy akkor az első gyerekemet megszülöm, és a diplomaosztomra már 2 nagyon szép kislányom volt, és hát találkoztam ilyen megjegyzésekkel, és az volt a rossz, hogy pont a tanáraim felől, akik mondták, hogy nem biztos, hogy itt van a helyem gyerekkel, lehet, hogy inkább... Ez vicces volt, mert azt mondták, hogy át kellene mennem az ELTE-re, mert az a kis mamaszak. Tehát ez a része nem volt egyszerű. Lehet, hogy azt gondolják sokan kívülről, hogy persze ott voltam nagy pocakkal egy-egy vizsgán, akkor biztos kivételt tettek velem, és akkor könnyebben átengedtem. Én pont az ellenkezőjét éreztem. Tehát, hogy eleve előítéletekkel álltak ott az asztal másik oldalán el, és úgy vizsgáztattak, és nem jó szemmel nézték, hogy én az egyetem mellett családot alapítottam. Én azt gondolom, hogy volt benne egy kis olyan előítélet, hogy ha az ember valamit csinál, akkor csinálja csak azt, és azzal foglalkozzon, és 2 dologra egyszerre nem lehet koncentrálni. Szerintem ez nem így van.
Meg tudtad cáfolni.
Igen.
Később az üzleti világban, üzleti tárgyalások alkalmával találkoztál-e sztereotípiákkal, hasonló sztereotípiákkal?
Hát ugye itt előjön megint ez a férfi-nő dolog, hogy akkor vajon egy férfi hogyan fogad el egy nőt vezető szerepben. Voltak olyan tapasztalataim, tárgyalások alatt, amikor éreztem, hogy nem tekintenek egyenlő rangú tárgyalófélnek engem férfiak, de igyekeztem nem figyelni erre. És én azt gondolom, hogy nem értek olyan komoly atrocitások, illetve hátrányok, ami miatt mondjuk vissza kellett volna lépnem, vagy azt mondani,
hát,
hogy
akkor én nem... Hát, lettél
Igen,
volna.
Hogy én nem vállalom ezt, vagy nem akarom ezt csinálni. Szerintem egyébként az én szakmámban, pontosabban itt a pénztár szakmában, hogy ahogy most itt kutatok a fejemben, nagyon sok hasonló vezető kolléganő van. Lehet, hogy egy kicsit olyan nőies is ez a szakma. A számvitel egyébként különösen, bár én már nem számviteli területen dolgozom, hanem ügyvezető igazgató vagyok, de szerintem nem kell foglalkozni komolyabban ezekkel a dolgokkal.
És gondolom, akkor a lányaidat is erre tanítottad.
A lányaimat is erre tanítom,
hogy
és
nem
erre
biztatom. Hátrány lánynak születni.
Igen, a mai napig. Én mindig mondom nekik, hogy legyenek nagyon büszkék arra, hogy lányok, hogy nők, hogy igazi nők, és ha érzik is, hogy van ennek hátránya, szerintem nagyon könnyen meg lehet ezt ugrani.
Mondhatjuk azt, hogy példaképük lettél?
Igen. Így egyszerűen, és erre nagyon büszke vagyok, és ezt nem magamtól találtam ki, ez egy visszaigazolás a részükről. A legnagyobb lányom, ő egyébként történész politológus, és ő írt egyszer egy valamilyen egyetemi dolgozatot, ahol engem hozott fel példának, hogy egyébként nők hogyan tudnak, azt hiszem egy szociológiai dolgozat volt, hogy hogyan tudnak érvényesülni, és én akkor erre nagyon büszke voltam, és a másik 2 lányomtól is rendszeresen kapom ezt a visszajelzést, és nagyon-nagyon örülök neki természetesen.
Nem tudom, hogy tapasztalod, de az anyai lét és a vezetői lét azért nem feltét, nem hogy nem zárja ki egymást, hanem a 2 dolog erősítheti is egymást. Azok a tulajdonságok, illetve azok az eszközök, amit egyik vagy másikba beleviszünk.
Igen, és én ezt igyekszem is használni mind a 2 területen. Nem biztos egyébként, hogy mindig jól, és nem biztos, hogy mindig hasznos egyik vagy másik területen. Hiszen akkor, hogyha az ember előhozza az anyai ényét a munkahelyén, a kollégáival szemben, akkor azért lehet, hogy olyan helyzetekben is ellágyulhat, amikor egyébként annak nincs ott a helye.
Amikor kőkeménynek kellene lenni,
és fordítva, amikor mondjuk vannak azért olyan emlékeim, hogy egy hosszú fárasztó nap után hazamentem, és akkor még mindig rajtam volt a főnök kabát, és arra léptem be a lakásba, hogy mintha bomba robbant volna be minden szana szét, akkor azért hogy erélyesen megemeltem a hangomat, és ezt azért emlegetik is a lányok, hogy hát a mama nagyon szigorú volt, és tényleg volt ilyen, hogy nagyon szigorú voltam sokszor, tehát hogy nem biztos, hogy ilyenkor ez jó, viszont én azt gondolom, hogy tényleg vannak olyan aspektusai a kettőnek, amik nagyon-nagyon jól tudnak jönni mind a 2 oldalon. Amikor elmegyünk a családdal valahová kirándulni, és ott tényleg van egy olyan mama, aki biztosan stabilan tudja, hogy akkor mi után fog következni, és a gyerek gyerekeknek csak annyi a dolga, hogy gyerekek legyenek, és élvezzék az egészet, és amikor a mondjuk az irodában meg tudok hallgatni oda fordulva egy kollégát úgy, mint egy anya, és át tudom érezni az ő fájdalmát, vagy az ő szociális problémáját, szerintem ez nagyon hasznos tud lenni.
Egyébként tudatosan váltál vezetővé? Vagy,
nem.
Vagy felnőttél ehhez a feladathoz?
Belenőttem, igen. Én azt gondolom, hogy belenőttem. Tehát a mai napig vannak olyan emlékeim, amikor nagyon-nagyon komoly lámpalázza volt, még akkor is, mikor két emberrel vagy három ember elé kellett kiállnom a beosztottjaim elé, és akkor elmondani a napi teendőket, vagy beszámolni arról, hogy milyen feladatokat végeztünk el az elmúlt időszakban. Ezt én azt gondolom, hogy csak úgy lehet tanulni, hogyha az ember csinálja, hogyha benne van nap, mint nap, hogyha képezi magát, és hogyha tényleg együtt él az egész csapattal.
Munka és magánélet összehangolása, igazából erről beszélgetünk. Ez szerinted mennyire nehéz, mennyire könnyű, mennyire hogyan megvalósítható, és milyen áldozatokkal jár?
Jó lenne azt mondani, hogy könnyű, meg én azt gondolom, hogyha most belegondolok, és kívülről néznek, megint a fülembe cseng ez a régi mondás, hogy Timinek könnyű volt, de nem, nagyon nehéz. Folyamatos a dilemma, folyamatos a saját magad megkérdőjelezése, hogy vajon jól csináltad-e, vajon odafigyeltél-e eleget a gyerekekre. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amit sajnálok a mai napig, hogy kihagytam a gyerekekkel kapcsolatban, és tudom azt, hogy ha nem vállalok olyan korán gyereket, ahogyan azt tettem ott az egyetem alatt, akkor más felé ment volna az utam. Tehát, hogy kipróbáltam, és ki tudtam volna próbálni sok olyan dolgot még az életben, amit gyerekek mellett nem lehetett. Tehát nem egyszerű, nem könnyű összeegyeztetni ezt a kettőt egyáltalán.
Hogy a mérleg melyik serpenyőjében mi van, de tudatos tervezéssel visszatekintve most mondhatod azt, hogy megvalósíthatod? Annak ellenére, hogy esetleg voltak elfelejtett szülői értekezletek, vagy
igen.
Ez az?
Igen, persze. Igen, tehát én azt gondolom, hogy tudatosan, meg ha van háttered. Nekem azért volt hátterem, nekem ott volt a férjem, aki nagyon sokat segített ebben. Neki más jellegű munkája volt, ő tudta a gyerekeket hozni, vinni. A logisztikát abszolút ő látta el, szerencsére erre nem volt gondom. Szóval, hogyha az ember elég tudatos és figyel, akkor persze, meg lehet csinálni, de nem egyszerű. És az ember lelkének nem egyszerű.
Sokáig vágytál vissza vidékre, én úgy tudom, miközben ugye azt mondtad, hogy már megtaláltad magad itt a fővárosban, meg hát ezen a területen. Mennyire látod most másként ezt a világot, akár az öngondoskodást, ugye magánnyugdíjpénztárról, egészségpénztárról, a magunkra való odafigyelésről beszélünk, így már ennyi évtávlatából, ennyi idősen, nagy gyerekek édesanyjaként, tehát hogy ez mennyire fontos most az életedben?
Vidék és főváros viszonylatában igen, ahogy mondod, nagyon-nagyon sokáig vágytam vissza, mert nagyon hiányzott az a közeg, nagyon hiányzott az a családias légkör, ez a mindenki ismer mindenkit. Amit látok, hogy nagyon nagy a szakadék, és szerintem még a mai napig. Édesanyám is most már ide költözött Budapestre, de azért szoktunk lejárni oda a rokonokhoz, és azt látom, hogy nagyon nagy a szakadék a két terület között. Az öngondoskodás viszonylatában nem tudok mondani most konkrét számokat, ezek csak érzések, hogy itt Budapesten és környékén sokkal inkább gondolnak erre az emberek, sokkal előrelátóbbak, de valószínű, hogy ez abból is ered, hogy jobban megtehetik. Tehát, hogy több az anyagi lehetőségük arra, hogy erre figyeljenek, és több az információ. Mert hogy
mind az egészség itt, megőrzésre, igen, mint az a késői öngondoskodásra, vagy a későbbi öngondoskodásra?
Igen. Én ezt így látom. Aztán lehet, hogy valaki cáfol ebben, és erre mondom, nincsenek konkrét adataink, tehát nincs konkrét felmérés. Nekem ez csak az érzésem, mert hogy talán nem jutnak el úgy az információk oda, meg talán nem, hát nincs ilyen lehetőségük, mint itt.
Volt pár nehéz év az elmúlt időszakban, ugye a Covid a pandémia időszakára gondolok. Ez mennyire befolyásolta ezt a fajta hozzáállásunkat önmagunkhoz, a jövőnkhöz?
A COVID az egy nagyon érdekes időszak volt, több szempontból. Tehát ha csak a szakmámra tekintek, akkor azt láttuk ott a COVID idején, meg voltunk ijedve attól, hogy most akkor kész, minden be fog borulni, hogy az emberek nem fognak majd költeni az egészségükre, hogy bezárnak, és nem fognak a nyugdíjpénztárba befizetni, de igazából azt láttuk, hogy egy kezdeti megtorpanás után, akkor újra fellendült ez az egész. Hát sokkal inkább befolyásolja a jövőre való gondolást, illetve a takarékoskodási hajlamot az, hogy kinek milyen anyagi lehetősége van. Ugye ott voltak olyan területek, ahol olyan szakmák, amik sajnos gyakorlatilag megbuktak, és ahol nagyon-nagyon sok bevétel kiesés jött, mint gondolk a vendéglátásra, a szállodaiparra és egyebek. Viszont azt mondhatom, hogy alapvetően egyébként nem a szállodaiparban és vendéglátásban dolgozók a mi ügyfélkörünk, tehát sokkal inkább a tényleg magasabb bérből, fizetésből élők, hiszen ők tudják kihasználni az adókedvezményeket, ezért aztán ott nem láttunk ilyen szempontból megtorpanást. Viszont amit láttunk akkor hirtelen az, hogy akkor nagyon sok volt a gyógyszerfogyasztás, ugye hírekben is benne volt mindenhol, hogy elkezdték az emberek gyorsan felhalmozni a gyógyszereket, és utána viszont újra visszatértek a magánorvosi ellátás igénybevételére. A COVID másik nagyon érdekes vetülete vagy aspektusa az a konkrétan a mi munkahelyünkre, hogy milyen volt. Gyakorlatilag egyik napról a másikra hazaköltöztünk, és otthonról láttuk el a munkánkat, az egészen megváltoztatta az életünket. És az addigi munkahelyi társadalmi élet felborult. Tehát egyszerűen és röviden ezt lehet mondani, és én azt látom, hogy még mindig nem állt vissza. Mi egyébként egy 3+2-es munkarendben dolgozunk, 3 napot bent az irodában, 2-t pedig otthon lehet eltölteni, de hogy azt látom, hogy ezek a munkahelyi kapcsolatok fellazultak, nem annyira baráti, családi már a légkör, és azon még nagyon sokat kell dolgoznunk, és nekem, főleg nekem nagyon sokat dolgoznom.
Nézzük még a jövőt. A pályafutásodat ugye, ahogy mondtad, az önkéntes és magánnyugdíjpénztári rendszer születésekor kezdted, ebben nőttél fel az elmúlt időszakban, és hát alkalmad volt egy Magyarországon teljesen ismeretlen szakmába beletanulni, de mit látsz, milyen jövője van a szakmátoknak, és mi az üzenete ennek, mennyire kell odafigyelnünk nekünk saját magunkra?
Az nagyon jó lenne, hogyha látnám, hogy mi a jövője, inkább csak remélni tudom, hogy mi a jövője. Azt látom, hogy tehát amint mondtam, ez az elcsépelt fogalom, hogy öngondoskodás, mondjuk mindig, mindenki mondja, hogy igen, igen, tudom, de tényleg fontos. És a pénztárak az egyik ilyen eszköze lehetne ennek. Viszont egy kicsit kezd a pénztáraknak a szerepe ellaposodni. Azért, mert az a támogatottság, ami az állam részéről volt, az kezd gyakorlatilag elinflálódni. Hiszen ez a 20%-os adókedvezmény, ez nagyon-nagyon hosszú évek óta ugyanennyi, és az a maximum 150 000 forint is ugyanannyi. Ugye nem mindegy, hogy mekkora fizetésből vesszük el ezt a 20%-os kedvezményt, és hogy mekkora ár mellett, mármint hogy az infláció mellett, hogy ez mennyi. És azt látom, hogy ennek a jelentősége egyre kisebb az emberek szemében is. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy az egy emberi természet, hogy nem fogok ma 20 évvel előre gondolkodni a jövőmre, hogy mi lesz majd a nyugdíjammal. Ezért kell egyfajta háttértámogatás az állam vagy a munkáltató részéről. És mivel a munkáltatók jelenleg nem járulnak hozzá komoly mértékben a nyugdíjtakarékoskodásra és az egészségmegtakarításokhoz sem, hiszen a munkáltatói támogatásokat, a munkáltatói hozzájárulást kivették a kedvezményes kafetéria elem közül, ezért aztán csak a saját magunk megtakarításaira számíthatunk, és ez nagyon-nagyon fontos lenne, hogy visszahozzunk ilyen nagy szereplőket, mint munkáltató. A munkáltató az, aki irányítani tudja a munkavállalóit finoman, kicsit erőszakosan, és azt mondani, hogy már pedig jó lenne, hogyha megtakarítanál a nyugdíjadra, és én ehhez hozzájárulok. És én azt gondolom, hogy egyébként a legjobb módszer az lenne, hogyha azt mondaná a munkáltató, hogy én hozzájárulok ennyivel, ha te is hozzáteszel valamennyit. Tehát ez is egy kicsit olyan, mint a gyereknevelés, ha te is teszel érte valamit, akkor én is adok hozzá neked valamit, és ez a lába nagyon hiányzik. Körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt még a nyugdíjpénzt, az önkéntes nyugdíjpénztárakban 80%-os a befizetéseknek a 80%-a a munkáltatóktól érkezett, és csak a 20%-a az egyénektől, és ez most szinte megfordult. Az egészségpénztárban meg aztán teljesen, ott még rosszabb lett az arány. Szóval, hogy ez nagyon hiányzik. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ez a fajta támogatás nem érkezik valahonnan, szándékosan nem mondok konkrétumot, akkor nem biztos, hogy komoly jövője lesz ezeknek a pénztáraknak. Pedig hát az önkéntes nyugdíjpénztárakban is és az egészségpénztárakban is több mint 1 millió pénztártag van.
Tehát akkor összefoglalva nem csak arra van szükség, hogy mi magunk felismerjük az öngondoskodás fontosságát, de az a fajta edukációs munka, amit viszont ti végeztek, az is elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban legyünk.
Igen.
Illetve hát ahonnan indultunk, nem csak hogy az egészségünket vagy a saját jövőnket tekintve, hanem a gyerekeink jövőjét tekintve.
Így van. Az edukáció és a támogatás, az anyagi támogatás is, mert az is kell.
Tíme, nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Pataki Tíme, a Prémium Egészségpénztár ügyvezető igazgató, egyben a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint a Horizont Magánnyugdíjpénztár igazgató tanácsának elnöke volt ma a vendégem.